Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 77. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a 226. dicséretünk első két versét. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 41. részéből, a soron következő nyári Zsoltárból. A karmesternek Dávid Zsoltára. Boldog az, aki törődik a nyomorultal, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi és élteti őt, boldog lesz-e földön, és nem adja oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt beteg ágyán, bármi is a baja, jobbulást ad neki betegségéből. Azt mondtam, Uram, kegyelmezz nekem, gyógyíts meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem, mikor hal már meg, és mikor vész ki a neve? Aki látogatóba jön, hiába valóságot beszél, összegyűjt szívében minden rosszat, azután kimegy az utcára és kibeszéli. Gyűlölőim együtt suttognak rólam, gonoszat gondolnak felőlem, gyógyíthatatlan métej szállt rá, ezért fekszik itt, és többé nem kell föl. Még a jó akaróm is, akiben bíztam, aki a kenyeremet ette, az is fölemelte sarkát ellenem. De te, Uram, könyörülj rajtam, és emelj föl engem, hadd fizessek meg nekik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha ellenségem nem újjong fölöttem, engem pedig támogatsz fedhetetlenségemben, és színed elé állítasz örökre. Áldott az Úr, Izrael Istene, örökkön örökké. Ámen. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igéjét bennünk, hogy halván halljuk, de értvén értsük is, és az ő nevére, dicsőségére teremjünk gyümölcsöket. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért a kegyelemért, hogy gondot viselsz ránk. Gondot viselsz ránk úgy, mint teremtő és gondviselő Urunk, de gondot viselsz ránk úgy is, hogy egyszülött fiadban a megváltást hoztad el a mi számunkra. És hívő életünkben is gondot viselsz, amikor megszentelő lelkedet adod, hogy végig tudjuk járni a hitnek az útját. Kérünk, Urunk, hogy most Dávid példájából is hadd tanuljunk, hogyan kell ezen az úton járni. Kérünk, hogy szenteld meg ezt az istentiszteletet, légy ige hirdetővel és ige hallgatókkal egyaránt a te dicsőségedre és a mi javunkra. Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a 41. Zsoltár 5. verséből hirdetem nektek. Uram, kegyelmez nekem, gyógyíts meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 246. dicséret 4. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen a 41. Zsoltárban, de ezt a hosszabb igeszakaszt egy másik Zsoltárból vett egyetlen igeverssel szeretném összefoglalni, a Zsoltárok könyvének 55. részéből, a 23. versből. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, Karl Barth, Barth Károly, a 20. század egyik nagy teológusa, akivel különben a bibliai hű tudósoknak van éppen bajuk, de mégis írt egy csodálatos esszét, melynek Ember és embertárs a címe. E tanulmány központi gondolata az, hogy az embert önmagában nem lehet meghatározni. Ember önmagában nincs, illetve ami van, az nem ember. Ez volt Nietzsche legnagyobb tévedése, ugyanis ő az embert egymagában próbálta meg definiálni, és így jutott el az Übermensch fogalmáig, a magasabb rendű ember fogalmáig, Mensch és Übermensch, egyenes út vezetett a fasizmus ideológiájáig, és ugyanakkor Nietzsche végéhez, az őrülethez. Barth Károly kifejti, hogy az embert csak kapcsolataiban lehet meghatározni. Ezért adta eszéjének ezt a címet, hogy Ember és embertárs. De azt is kifejti, hogy még ezek a kapcsolatok is érthetetlenek, a legfontosabb kapcsolat az Isten és ember közötti kapcsolat nélkül. Azért kezdtem ezzel a gondolatmenettel a mai igehirdetést, mert a 41. Zsoltárnak akár azt az alcímet is lehetne adni, hogy a kapcsolatos Zsoltára. Hadd foglaljam össze, hogy kiket említ Dávid. Először beszél az ellenségekről, aztán látogatókról, aztán gyűlölőkről, aztán jóakarókról, a Zsoltár elején a nyomorultakról, és közben meg a végén az Úrról. Ezeket a kapcsolatokat szeretném most, hogyha végigvennénk és tanulnánk belőlük. Az első, amit így említ Dávid, hogy az ellenségek. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem, mikor hal már meg, és mikor vész ki a neve. Tudjuk, hogy Dávidnak voltak ellenségei. Ő hívő emberként ugyan nem volt ellensége senkinek, de neki voltak ellenségei, akik benne riválist láttak. Főképpen Saul király, aki éveken keresztül halálra kereste Dávidot, és meg akarta ölni. Ezt a szituációt, amelyben Dávid ezt a Zsoltárt írta, nem ismerjük. Egy biztos, hogy Dávid nyomorúságba jutott, és súlyos betegségében végigvette kapcsolatait, kezdve az ellenségeivel. De azt is lehetne mondani, hogy az ellenség az legalább tiszta sor. Itt nincs csalódás. Az ellenség az ellenség. A legjobb eset az a esetleg pozitív értelemben vett csalódás, hogyha valaki ellenségből baráttá válik. De az, hogy az ellenségek ellene fordulnak, ebben semmiféle meglepő dolog nincsen. A halálát kívánják. Problematikusabb ugyanakkor a második csoport, akiket látogatók néven lehetne összefoglalni. Aki látogatóba jön, hiába valóságot beszél, összegyűjt szívében minden rosszat, azután kimegy az utcára, és kibeszéli. Eredetileg lehet, hogy jó indulatból, együttérzésből látogatták meg, mint például Jóbot a barátai. De a nyomorúság okát firtatva, hiába való gondolatokra jutottak. Mindig ez a baj, amikor valakinek látjuk a nyomorúságát, és elkezdjük firtatni, hogy vajon miért került ebbe a nyomorúságba. Vajon milyen bűnt követett el, hogy ez következett rá? Hogyha a gyermekei elfajultak, akkor biztosan rosszul nevelte őket. Hogyha a házastársa elfordult tőle, akkor biztos nem volt kedves a férjehez vagy a feleségéhez, és nem törődött vele. Ha valamilyen baj, valamilyen nyomorúság van, akkor óhatatlanul megszólal bennünk valamilyen gondolatmenet, hogy vajon ennek a nyomorúságnak mi az oka. Jobb baráta is, amíg Jobbal együtt érezve 7 nap és 7 éjjel szó nélkül csak ültek mellette a földön, addig rendben voltak, addig nem volt semmi probléma. A baj akkor kezdődött, amikor megszólaltak. Végül odáig jutottak, hogy minden áron bűnöket akartak Jobbra rábizonyítani. És arra a szintre süllyedtek, mint Dávid látogatói, összegyűjt szívében minden rosszat, azután kimegy az utcára és kibeszéli. Bár erről Jobbnál éppen nem olvasunk, hogy a barátai kimentek volna az utcára és kibeszélték volna, de amit összehordtak, és amivel vádolták Jobbot, az több volt a soknál. És kedves testvérek, ez a bűn bizony bennünket is szokott fenyegetni. Együttérzésből, segítő készségből még a bántásig is el tudunk jutni. Hogyha nagyon belemerülünk az okok firtatásába, hogyha nagyon belemerülünk abba, hogy segíteni akarunk, de úgy akarunk segíteni, hogy jól fejbe verjük a másikat. A harmadik csoport, akikről Dávid beszél, ezek a gyűlölők. Azt mondhatom, hogy ez megint tiszta sor. Gyűlölőim együtt suttognak rólam, gonoszat gondolnak felőlem, gyógyíthatatlan métely szállt rá, ezért fekszik itt, és többé nem kell föl. Ez megint tiszta sor, aki gyűlöli Dávidot, az nyilván nem lesz a jó akarója. És akár kíméletlen szóbeszéd, pletyka vagy gyűlölet beszéd tárgyává lesz a nyomorult ember. Kedves testvérek, amikor készültem, eszembe jutott egy réges-régi történet. Amikor az én nevem is felmerült a kelenföldi lelkész választás során, ezelőtt 25 évvel, akkor elterjesztették rólam az ifjúsági közösségben, hogy Anikó a második feleségem. Az idősebbek között azért nem próbálták ezt elterjeszteni, mert 10 éves korom óta ismertek engem, és tudták nagyon jól, hogy Anikó az első és utolsó. De az ifiben már túl fiatalok voltak hozzám képest, nem ismerték az én előéletemet, csak azt látták, hogy én 36 éves vagyok, Anikó meg 22, amikor összeházasodunk, biztos ő a második feleségem. És mindez csupán azért, hogy nehogy véletlenül szóba kerülhessek a lelkész választásnál. Egyébként megmondom, nem is akartam volna, de azért voltak ilyen módszerek. A következő csoport a jó akaróknak a csoportja. Még a jó akaróm is, akiben bíztam, aki a kenyeremet ette, az is fölemelte sarkát ellenem. Az új fordítás egy kicsit másképpen adja vissza, nem jó akaróról beszél, hanem ezt írja, hogy még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Bocsánat, úgy látszik, hogy most ez ilyen ige hirdetés, hogy megint egy kelenföldi emlék jutott az eszembe. Amikor már elvégzett dolog volt, hogy az új lelkész nem tart igényt tovább az én szolgálataimra, és ez 21 évvel ezelőtt májusban realizálódott is, akkor a legjobb barátom már előző év szeptemberében értesült erről, de nem szólt nekem egy árva szót sem, hogy ne derült égből villámcsapásként érjen a dolog, méghozzá az új lelkész iránti szolidaritásból, vagy lojalitásból. Hát ez akkor nekem nem esett jól. Dávid életében is volt ilyen esemény. Amikor saját fia Absalom elől menekült, akkor barátja és tanácsadója, Ahitófel, hitetlenül és hűtlenül cserben hagyta és elárulta őt. Azután, amikor terve és tanácsa nem sikerült és nem hallgattak rá, akkor elment és fölakasztotta magát. Talán ezért is idézte éppen ezt a Zsoltárt az Úr Jézus, amikor Júdásról beszélt. Nem minnyájatokról szólok, mondja Jézus, hisz tudom, kiket választottam, hanem hogy beteljesedjék az írás, aki a kenyeremet eszi, a sarkát emelte föl ellenem. János evangéliumában olvassuk ezt az idézetet a 41. Zsoltárból. És ez megint egy olyan dolog, ami azért bennünket is fenyeget. Tehát amikor ellenségekről és gyűlölőkről van szó, én nagyon remélem, hogy hívő emberek senkinek nem ellenségei és senkinek nem gyűlölői. De az, hogy nyomorúságban látogatók legyünk, vagy az, hogy jó akarók vagy barátok legyünk, ez velünk is elő szokott fordulni. De nehogy olyan barátok legyünk, akik a baj láttán cserben hagyjuk azt, aki megbízott bennünk. Hívő embereknél ez csúnya tulajdonság, ugyanakkor mégis nehogy azt higgyük, hogy teljesen mentesek vagyunk ez alól a bűn alól. Azért velünk is néha elő szokott fordulni, hogy valakit cserben hagyunk. Aztán az ötödik csoport, tulajdonképpen ezzel kezdődik a Zsoltár, a nyomorultaknak a csoportja. Eddig Dávid a maga nyomorúságáról beszél, és a hozzávaló viszonyról, hiszen ellenségeiről, látogatóiról, gyűlölőiről, jóakaróiról szól, de most már túltekint a saját baján, és egy általános igazságot próbál megfogalmazni. Boldog az, aki törődik a nyomorulttal, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi és élteti őt, boldog lesz a földön, és nem adja oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt betegágyán, bármi is a baja, jobbulást ad neki betegségéből. De vajon valóban ilyen mechanikusan működne az isteni igazságszolgáltatás? Hogy nekünk semmi más dolgunk van, csak a nyomorultakon segíteni kell, és akkor Istennek is kötelessége segíteni rajtunk. Valóban elég lenne ennyi? Dávid is nagyon jól tudja, hogy nem. Mert az rendben van, hogy a nyomorulton segíteni kell, de alapvetően bűnbánatra és bűnbocsánatra van szüksége. Ezért folytatja éppen ezeket a verseket így, azt mondtam, Uram, kegyelmezd nekem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Megint csak azt mondom, hogy igaza van Barth Károlynak, hogy még az emberi kapcsolatok is érthetetlenek, a legfontosabb kapcsolat az Isten és ember közötti kapcsolat nélkül. Amikor például Dávid égbe kiáltó módon vétkezett Becsabé ellen, sőt Becsabéval, amikor vétkezett Uriás Becsabé férje ellen, meggyilkoltatva őt, sőt, ezáltal vétkezett az egész népe ellen is, mégis így kiáltott Istennek az 51. Zsoltárban, egyedül ellened vétkeztem. Tehát Dávid megértette azt, hogy az emberi kapcsolatok alapja, vagy az emberek ellen elkövetett bűnök alapja, vagy az emberekkel való jó kapcsolatnak az alapja, mindennek az alapja, az Istennel való kapcsolat. Abból sarjad minden. Emberekkel nem tudunk jó kapcsolatban lenni, hogyha Istennel nem vagyunk jó kapcsolatban. Mert az legfeljebb csak cimboraság, de nem igazi barátság. Nem Biblia értelemben vett barátság. Az legfeljebb rokoni kapcsolat, de a rokoni kapcsolatok is át vannak szőve önzéssel. Jó kapcsolatban nem lehet lenni senkivel, hogyha Istennel nem vagyunk jó kapcsolatban. És hogyha valaki ellen vétkezünk, akkor olyan sokszor azt hiszük, hogy igen, azzal az illetővel van elrendezni való dolgunk. És időnként még az is előfordul, hogy megpróbáljuk elrendezni. De nem elég, nem elég. Mert Dávid is megértette, hogy azt kell mondania Istennek, hogy egyedül ellened vétkeztem, bár fel lehetne sorolni, hogy kik ellen vétkezett, mégis azt mondja, hogy egyedül ellened vétkeztem. Miért? Mert hogyha Isten ellen nem vétkezett volna, akkor nem vétkezett volna sem Becsabéval, sem Uriás ellen, sem a saját népe ellen. Ezért a legfontosabb kapcsolati pont az Úrral való kapcsolat. Így olvastam fel textusként az 55. Zsoltár 23. versét. Hadd olvasom még egyszer. Hiszen az Úrral való kapcsolat az alapja mindennek. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. Ha Istennel rendben vagyunk, akkor nem fogunk ingadozni. És akkor az embertársainkkal való kapcsolatunk is kiegyensúlyozott lesz. És azért is választottam a textust ebből az 55. Zsoltárból, mert ez a Zsoltár is hasonló, mint a 41. Ez a címe, bár tudjuk, hogy a cím nem szerepel az eredeti szövegben, ezt a címet adták neki, hogy panasz a hűtlen barátok ellen. És valóban ezt látjuk az 55. Zsoltárban, ezt részletesebben is elmondja Dávid, mert nem ellenség szidalmazott engem, hiszen azt elszenvedhetném. Nem gyűlölőm emelkedett föl ellenem, hiszen elrejtőztem volna előlem, hanem te, hozzám hasonló halandó, bizalmasom és jó barátom, akivel édes bizalomban éltünk együtt, és akivel Isten házába jártunk a sokasággal együtt. Tehát az 55. Zsoltárban is, egyébként ennek egy parafrázisából készült Kodálynak a Psalmus Hungaricusa, az 55. Zsoltárban is pontosan ezt látjuk, hogy barát támad Dávid ellen. De a Zsoltár végén a megoldás, sőt a feloldás, éppen az előbb olvasott 23. vers, hogy vesd az Úrra a te terhedet. Lehet, hogy emberek ellened támadnak, akár ellenségek, akár látogatók, akár gyűlölők, akár jó barátok, vagy jó akarók. De ezt a terhet is Istenre lehet vetni. Minden kapcsolatunkban, akár negatív, akár pozitív, az Úrral való kapcsolatot kell megtalálnunk és megerősítenünk. Csak az a kérdés, hogy miért? Miért nem elég az, hogy mondjuk két ember, akik összeveszek egymással, kibékülnek? Hát azért, mert ugye ez a kibékülés gyakran olyan, amit szoktak is mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtem el. A mi bocsánataink gyakran ilyenek. Igazán megbocsátani megint csak Istenben lehet. Miért? Mert Jézus Krisztus a nagy E betűvel írt ember, sőt, a nagy E betűvel írt embertárs, aki éppen ezért a kapcsolatért született le erre a földre. Az Istennel való kapcsolatunkat hozta rendbe. Éppen halála és az Atyával való kapcsolatának a megszakadása által. Ugye sokszor elmondtam már, meg ismerik az igét, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Őt az Atya elhagyta, hogy mi az Atyával helyreállított kapcsolatba kerüljünk. Ez a megváltás. És ahogyan mondtam, hogy Barth Károly eszéjének ez a címe, hogy ember és embertárs, az igazi ember és az igazi embertárs nagy elvel írva maga az Úr Jézus Krisztus. Ha tehát az értünk meghalt, de harmadnapon feltámadott Jézussal élő kapcsolatba kerülünk, akkor nem csak bűnbocsánatot és örök életet nyerünk el, hanem embertársainkkal való kapcsolataink is meggyógyulnak. Éppen ezért bármilyen helyzetben legyünk is, akár fizikai betegségben, akár lelki nyomorúságban, akár gyászban, akár ellenségek között, akár olyan látogatók között, akikről itt Dávid írt, akár gyűlölőink között, akár úgymond jó barátaink között, akármilyen helyzetben is legyünk. Az emberi kapcsolatok nem gyógyulnak meg az Istennel való kapcsolat meggyógyulása nélkül. És ezért van szükségünk megváltásra, újjászületésre, megtérésre. Erre hív bennünket Isten. Még ezen a Zsoltáron keresztül is, noha itt természetesen Jézus Krisztusról egy szó sem esik, de mégis látjuk, hogy a Zsoltáros Dávid eljut oda, hogy alapvetően az ő bűneiről és az Isten bűnbocsánatáról van szó. És mi már tudjuk azt, amit Dávid csak sejtett, hogy a bűnbocsánat egyedül Jézus vére által lehet a miénk. Így forduljunk Istenhez, és így gyógyuljanak emberi kapcsolataink is. Amen. Az ige hirdetésére válaszképpen a 277. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg előtted, hogy gyakran az emberi kapcsolatainkkal vagyunk elfoglalva. Elsősorban azzal, hogy ki mivel bántott meg engem, és az kevésbé jut az eszünkbe, hogy mi mivel bántottunk meg másokat. Vagy a pozitív emberi kapcsolatokkal vagyunk elfoglalva, és megvalljuk, hogy olyan ritkán jut az eszünkbe, hogy minden emberi kapcsolat mögött és mélyén és hátterében a veled való kapcsolatunk áll ott. Vajon az megvan-e? Vajon újjászületett emberek vagyunk-e? Vajon meggyógyult, meggyógyított emberek vagyunk-e? Kérünk, hogy egyszülött fiad vére által azok lehessünk, hogy meggyógyuljon a veled való kapcsolatunk, hogy a halálból feltámadjunk, hogy a harag alól kikerüljünk. És tudjuk, Urunk, hogy akkor embertársainkkal való kapcsolataink is meggyógyulnak. Így kérünk személyes életünkért, így kérünk gyülekezetünkért. Most különösképpen hadd könyörögjünk a gyászolókért, akik az elmúlt napokban álltak meg ravatal mellett, vagy búcsúztatták szeretjüket. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd túl most már ezeken az elveszett emberi kapcsolatokon, hogy megláthassák, hogy a veled való kapcsolat mindent átölel és mindent befedez, és még a gyászt is ez egyedül ezt tudja gyógyítani. Kérünk hazánkért, kérünk a járvány múlásáért, de Urunk, tudjuk, hogy te munkálkodsz a te akaratod szerint, legyen áldott a te akaratod. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndően elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.